Itt Srila Prabhupada mondja a magyarázatban Arjunára, hogy aki fölöslegesen kesereg, és csak a testi ruha miatt síránkozik, azt sudrának nevezik. Ez van a Varnásan társadalmi rendszerben négy osztály. Brámanák, satriák, vaisják és a sudrák. És mindenkinek vannak problémái itt az anyagi világban. A brámanáknak is van problémái, de vannak problémái, de mivel a brámanák intelligensek és tanulmányozzák a szentírásukat, ezért ők megoldják a problémájukat az intelligenciájukkal a szentírások segítségével. A ksatriáknak a legszembetűnőbb tulajdonságuk az erő, a hatalom. Ezért, hogyha egy ksatriának van problémája, akkor ő megoldja a problémáját a hatalmával, az erejével. A vaisják, a kereskedők, nekik is vannak problémáik. Ők mivel oldják meg a problémájukat? Pénzzel. Ők megoldják a pénzükkel a problémáikat. És a sudrák, mivel nincs intelligenciájuk, nincs hatalmuk, és nincs pénzük, akkor ők keseregnek és panaszkodnak. Ezért azért tanuljuk a Bhagavad Gita-t, hogy a Bhagavad Gita-ból mi is lelki tudásra tegyünk szert, és akkor nem kell panaszkodnunk, mert a Bhagavad Gita igazából minden problémánkat megoldja. Minden egyes kérdésre megvan a válasz a Bhagavad Gita-ban. És hogyha nem csak olvassuk, hanem tanulmányozzuk is, és próbáljuk alkalmazni az életünkben, akkor igazából mi is meg tudunk menekülni ettől a panaszkodástól. Ez itt Dhritarashtra örül, amikor hallja ezt a Sanjayától, hogy Arjuna letette a fegyvert. Nagyon örül, mert azt szeretné, hogy a fiai legyenek az uralkodók. De Sanjaya szerte fogja fosztatni az örömét azzal, amikor Krishna elkezdi tanítani Arjunát. És van egy nagyon érdekes mondat, az utolsó két mondat Srila Prabhupada magyarázatában, hogy e fejezetben a legfelsőbb hiteles forrás az Úr Sri Krishna arra oktat bennünket, hogyan tehetünk szert az önmegvalósításra, az anyagi test és a szellemi lélek elemző tanulmányozásával. Erről szól ez a második fejezet. Ez a megvalósítás annak számára lehetséges, tehát itt megtudjuk azt, hogy hogyan érhetjük el ezt a megvalósítást mi, aki tettei során nem ragaszkodik azok gyümölcséhez, és az igazi önvaló szilárd tudatában cselekszik. Tehát akkor tudjuk megérteni, hogy mi különbözőek vagyunk ettől a testtől, hogyha nem ragaszkodunk tetteink eredményéhez. Tehát ez az ára. Hogyha meg akarjuk érteni, hogy nem ez a test az énünk, akkor nem szabad ragaszkodni tetteinknek az eredményéhez. Fejezik itt Srila Prabhupada. Köszönöm szépen. A második versetnek kérjük, hogy Zoli olvassa fel, és nem kell az egész magyarázatot felolvasni, csak az első bekezdést.
Az abszolút igazság végső aspektusa. Az abszolút igazságnak három aspektusában lehet tudatára ébredni. Első, mint Brahman, a személytelen, mindent átható szellem, második, mint Paramatmán, a legfelsőbb minden élőlény szívében lakozó, helyhez kötött formája, és a harmadik, mint Bhagaván, az Istenség legfelsőbb személyiség, az Úr Krishna. A Srimad Bhagavatam 1.2.11 az abszolút igazság e felfogását a következő.
Végül,
abszolút igazságot illető világosságra annak ismerője három aspektusában tehet szert, mint három azonos egymással, és Brahmannak, Paramatmának és Bhagavannak nevezik őket.
Köszönöm. Ki emlékszik arra, hogy Krisnának van ez a hat fensége? Mi ez a hat fenség? Tehát, hogy Krisna a legszebb, igen, szépség.
Gazdagság, nem
a szépség. Gazdagság. Tudás. Lemondás.
Hírnév.
Hírnév. És melyik maradt ki még? Még van egy?
Erő.
Erő, igen. Ő a leghatalmasabb. És ezek közül melyik a legfontosabb fensége Krisnának? Igen?
Szerintem lemondás, de ez csak
lemondás. Igen, ő a legszent. Krisna mindezzel a hat fenséggel teljes mértékben rendelkezik, de ezek közül a legfontosabb, hogy Krisna a legszebb, ő mindenkit vonzó. Van egy nagyon érdekes történet, amit Ráda Náth Maharaj mesél. Egyszer Amerikában, 80-as években prédikált egy egyetemen. És néhányan hallgatták, 5-10 ember hallgatta, ott az aulába beszélt nekik a Krisna tudatról. De ugyanakkor volt az egyetemen egy ilyen karizmatikus keresztény prédikátor, és akkor ő is prédikált, és több százan hallgatták. Jézus az egyetlen út, az igazság és az élet, és csak rajta keresztül lehet eljutni az atyához, és hogyha valaki nem követi Jézust, akkor elmegy a pokolba. És akkor hasonlóan így fanatikusan prédikált. És akkor volt az egy személy a hallgatóságában, aki megkérdezte, hogy azt értem, hogy a materisták elmennek a pokolba, de itt van az egyetemen egy Krisnás is, aki prédikált. Ő hova megy? És akkor nagyon mondta, hogy ő is elmegy a pokolba. És akkor ezt a személy nem fogadta el, és mert kérdezzük meg tőle, hogy ő hova fog menni. És akkor valahogy oda mentek Ráda Náth Maharajhoz. De nem csak ketten, hanem a rengeteg ember, a több száz ember. És akkor ott feltették neki a kérdést, hogy kedves barátunk, hogy itt mondta ez a keresztény prédikátor, hogyha valaki nem követi Jézus Krisztust, akkor elmegy a pokolba. Akkor azt jelenti, hogy te is el fogsz menni a pokolba? És akkor mondta Ráda Náth Maharaj, hogy szeretnék kérdezni tőle néhány dolgot. Akkor mondta, azt szeretném kérdezni tőled, hogy a te Istened, ő teremtette ezt az egész megnyilvánult világot? És akkor mondta, igen, ő a teremtő. Ő, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik? És mondta, hogy igen, ő az, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik. Ő, akit mindenki ismer a világon, még azok is, akik ateisták, ők is ismerik. Őt gyalázzák, de ők is ismerik. Ő a leghíresebb? Mondta, igen, ő a leghíresebb az én Istenem. Ő a legszebb, a legcsodálatosabb. És akkor mondta, hogy igen. Ő a leglemondottabb, hogy nem ragaszkodik semmihez itt az anyagi világban. És mondta, igen, ő a leglemondottabb. És akkor így végigment mind a hat fenségen, és akkor mondta, hogy tudod, akkor Isten a legszebb, a leggazdagabb, a leghatalmasabb, a legnagyobb hírnévvel, tudással, lemondással rendelkezik, akkor ő mindenkit vonzó, ugye? És mondta, igen, akkor ő mindenkit vonzó. Mert onnan indult el a beszélgetés, hogy azt mondta a keresztény prédikátor, hogy a ő Istene meg a Krisna az nem ugyanaz. És akkor itt mondta Ráda Náth Maharaj, hogy akkor a te Istened mindenkit vonzó? És mondta, hogy igen, az én Istenem mindenkit vonzó. De tudod, a szanszkritul azt a szemét, aki mindenkit vonzó, ezt úgy hívják, hogy Krisna. És akkor a te Istenem meg az én Istenem ugyanaz a személy. És akkor erre ez a keresztény prédikátor, hogy így nem tudott semmit mondani, és akkor így elment, elsonfordált. De a sok ember, az meg ott maradt. És akkor utána ők hallgatták rá Danát Marázsot, hogy prédikál Krisnáról. Tehát Krisnának van ez a hat fensége, és senki más nem rendelkezik ezzel a fenséggel olyan teljességében, mint Krisna, se az Úr Nárayan, se semmelyik másik inkarnáció. Van Krisnának négy olyan tulajdonsága, amelyik egyik inkarnációra se jellemző. Rupa Madura, az azt jelenti, hogy csodálatos, szép, gyönyörű formával rendelkezik Krisna. Venu Madura, hogy ő szépen fuvolázik. Lilla Madura, hogy ő csodálatos kefteléseket mutat be, amihez semmi se fogható. És Prema Madura, hogy nagyon csodálatos, szeretettel átitatott bakták veszik körül, ők szolgálják Krisnát. És ez a négy tulajdonság, ez csak az Úr Krisnára vonatkozik, csak ő rendelkezik ezekkel. Volt egy másik történet, Szadánandával, Prabhuval kapcsolatban, aki olvasta az India Rejtett Dicsőséget című könyvet, akkor találkozik vele a bevezetőjében. Ő egy német tudós volt, aki Srila Prabhupádnak volt az Isten testvére. Elment Indiába, hogy megtalálja az Istenség legfelsőbb személyiségét, Isten kereste. És akkor ő mesélte, hogy nagyon sok templomot bejárt Indiába. Bement Shiva templomokba, és akkor látta az Úr Shivát, az Úr Shivának a mutiját, amint szigonnyal áll az oltáron. És akkor gondolta, hogy biztos nem ő Isten, mert van fegyverek, kell valamit dolgoznia. De akkor bemegy Ganesnak a templomába, akkor ott is vannak fegyverek. Bement az Úr Rámacsandrának a templomába, az Úr Rámacsandra is ott áll Hanumánnal, íjjal, nyilakkal, hogy megölje Rávanát. És így bemegy Durga Dévinek a templomába. A Durga Dévinek van 10 keze, és mind a 10 kezébe fegyvereket tart. És ez a 10 kezébe Durga Dévi az illúziónak a megszemélyesülése. És ezek a fegyverek, ezek a feltételekhez kötött lelkek számára vannak. És azért van 10 féle, hogy így módon kínozza a feltételekhez kötött lelkeket, de egyszer az egyikkel, másszor a másikkal. Hogy a Parányi lélek ne gondolja, hogy ez most ugyanaz a dolog, ugyanaz a szemétől jön. Van 3 fajta szenvedés, az adibótika, adjátmika, adidajvika klésa, és sok módon kapunk szenvedést. És akkor látta, hogy Durga Dévi ős a legfelsőbb személy. Amikor megérkezett Krisnának a templomába, Gaudiamat templomba, akkor látta, hogy Krisna ő fuvolázik. És akkor egyből tudta, hogy Krisna kell, hogy legyen az Istenség legfelsőbb személyisége. Mert minden más inkarnációnak, vagy más Istenségnek van valami fajta kötelezettsége, van valami dolga, amit csináljon. Meg kell ölni a démonokat, stb. Stb. De ő Krisna, ő csak a kefteléseit élvező, csak fuvolázik és játszik a baktáival. Ezért Krisna kell, hogy legyen az Istenség legfelsőbb személyisége. És Krisnának ez a szépsége, a fenségei közül ez a leges, legfontosabb. Felolvasta Zoli Bhagavánnak a 3 aspektusát, vagy a Istenség legfelsőbb személyisége a 3 aspektusát, a Brahman, a Paramatma és a Bhagaván. Brahman, ahol már beszéltünk el utóbbi alkalommal, Istenség legfelsőbb személyiségének a mindent átható energiája. Erről a 7. fejezet beszél majd részletesebben. Krisna mondja, hogy a víz íze, a nap és a hold fénye. Minden, amit látunk magunk körül, ez minden Krisnának az energiája. Nem személyesen Krisna, hanem a személytelen energiája. Igaz, ahogy meséltük, hogy mondjuk most volt vége a praszádamnak. És hogyha egy bakta megkér bennünket, hogy leteszi a tálcánkat mellénk, és akkor kérjük összegyünk neki praszádamat. És akkor jönnek az osztok, megkérdezik, hogy ez ki. Akkor mondjuk, hogy ez Balarán Prabhu. Akkor adnak, szednek a tárcájába praszádamat. Balarán nem ül ott. De mivel a tárca az az övé, akkor úgy utalnak rá, hogy itt Balarán ül. De nem ül ott. De így oda gondolja. Ugyanígy eszenti a Brahman, ez a pálcos Balarámnak a szemétlen energiája, a tulajdona, és akkor tudta, hogy akkor hozta, hogy akkor megnyilvánult. Ugyanígy ez a megnyilvánult anyagi világ, ez az Istenség legfelsőbb személyiségének a tulajdona, az ő szemétlen energiája. Ezért, hogyha látjuk ezt az anyagi világot, látjuk anyagi világnak a működését, akkor, hogyha tudjuk, hogy ez a legfelsőbb személyhez tartozik, akkor tudunk rá emlékezni. De ez az emlékezés, ez még nem tökéletes, ez a Krisnának a szemétlen energiáink keresztül, ezt úgy hívják, hogy Brahman megvalósítás. Paramatma megvalósítás az azt jelenti, hogy Krisna ott van mindenkinek a szemében, a felső lélek, itt lelkismeret. Hogyha valamit csinál az ember, rossz dolgot, akkor az emberek, átlag emberek is mondják, hogy megszólalt a lelkismerete, hogy ezt nem szabadott volna csinálni. Ez az a lelkismeret, ez a legfelsőbb úrnak a hangja, felső lelk, aki ott van mindenkinek a szívében. Krisna behatolt felső lelkén minden egyes atomba, ő látja el energiával az atommagot. Az elemek azért tudnak kombinálódni, mert Krisna ott van, mint felső lélek. A Bhagavatam harmadik énekében van egy leírás arról, amikor az elsődleges teremtés arról szól, hogy megvannak a teremtve az univerzumnak az alkotó elemei. De ezek az alkotó elemek nem akartak kapcsolatba kerülni egymással. Addig, amíg a legfelsőbb úr bele nem hatolt mindezekbe az alkotó elemekbe. És akkor elkezdtek ezek az alkotó elemek keveredni. Tehát az anyagi világ nem tud működni, anélkül, hogy a legfelsőbb úr fel nem ruházni ezt az anyagot az ő személyes potenciájával. És azért tud történni ez az anyagi átalakulás. Ez a Paramatmának, Krisnának a energiája kell hozzá. És Bhagaván aspektus az Istenség legfelsőbb személyiségének a személyisége, és a bhakti jógának az a célja, hogy megértsük Krisnának a személyiségét, hogy hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni. És a mindhárom aspektus közül ez a legteljesebb és a legjobban kívánatos a számunkra. Úgy mondják, hogy amikor valaki megvalósítja a Brahmant, az olyan, mint hogy távolról lát egy hegyet, ami felhőkbe burkolózik. Nagyon messziről látja. Ahogy közelebb kerül a hegyhez, akkor eloszlik ez a felhő, eloszlik a köd, és látja a hegynek a formáját. És amikor még közel jön hozzá, akkor látja, hogy a hegyen vannak állatok, vannak növények, fák, és látja a részleteket. Ugyanígy a Brahman aspektus az egy távoli látványa a Istenség személyiségének. A Paramatma az egy közelébb, és Bhagaván az a legközelebb felismerése az abszolút igazságnak. Jó, olvassuk tovább. Még a Prabhu, harmadik verse.
Kritá fia, ne hódolj neve le a láncot, tehetetlenségedet, mert ez nem élő hozzá. Hú, ellenség kénytél, válj meg a szív a kicsinyes gyengeségétől, és harcra fel.
Magyarázat.
Arjunát Kritá fiának szólítja az úr, Kritá Krisna apjának, Vasudevának a nővére. Emiatt tehát Arjuna és a vérokat. Ha egy csatria fia megtagadja a harcot, akkor csak nevében csatria, ha nem cselekszik ki a mozgatot. Az ilyen satrián és brámanák csupán akarják. Krisna nem akarta, hogy Arjunával és érdekelte a saj váljék. Arjuna Krisna meghittebb barátja volt, és szekéren maga Krisna látta elutasításokkal. A bizalom ellenére azonban szégyen lett volna számára, ha meghált fel a harc előtt. Ezért mondta Krisna, hogy az ilyen viselkedésnek méltó Arjuna jár. Arjuna élvezett volna azzal, hogy a rendkívüli tiszteletnek örvendő Bhishma és rokonai iránt érzett nemes szívűségből akar lemondani a küzdelemről, ám Krisna véleménye szerint az efféle nemes lelkiség csupán a szív gyengesége. Egyetlen hiteles tekintésem helyeselt el az ilyen viselkedést. Az olyan embernek, tehát, mint amilyen Arjuna volt, aki közvetlenül Krishna utasításait követte, fel kell hagynia az ilyen nagy lelkűséggel, vagy úgynevezett erőszakmentességgel.
Köszönöm szépen. Itt Krishna a versben fel akarja ébreszteni Arjunának a kshatriya szellemét, hogy egy kicsit megszidja, vagy így rátol az egójára. Hogy Arjuna, krebjem az, itt Prabhupád úgy fordítja, hogy tehetetlenség, de azt is jelenti, hogy valaki impotens. Hogy Arjuna, ne legyél már ilyen impotens, hanem légy szíves, harcoljál. És ez egy kshatriya számára, ez egy nagyon, nagyon kényelmetlen, amikor így, hogy is mondják, így meg kicsit így, igen, hogy fel akarja rázni Arjunát. És akkor ezért mondja ezt, krebjam más mama, gomápartán, ne legyél ilyen tehetetlen, ne legyél ilyen béna, harcolja. Szól ez a harmadik vers, negyedik, Dávid.
Drónam, Samatha Sudanat, Isurtriya, Rapiyosyami, Priyahapani Sudan, Vajjana Hisson, ó ellenség elpusztítója, vadú érzete, hogyan harcolhatnék nyilakkal, olyan harcos állat, mint Bhishma és Drona, akik méltóak arra, hogy imádják őket. Tiszteletre méltó, fejletben, mint Krishna, egy atya és Dronácsárja, a tanító, mindig érdemesebbek arra az imádokra, és még ha ők támadnak, akkor sem szabad fegyvert fogni. Az általános illem azt tanítja, hogy a fejletbenokkal még szócsatában sem szabad bocsátkozni. Szépen kell velük bánni, még akkor is, ha ők esetleg durván viselkednek. Mennyire szállhatott hát valami személyi barátok? Vajon megtámadhat már valaki is Krishna saját magyarokat, Krishna saját magyarokat, Ugrasanát és Tanárát,
Szandipandimunit.
Ilyen is hasonló érveket hoz fel Arjuna Krishna.
Ez itt mondja Arjunának, hogy Ariszúdana, ó ellenség elpusztítója. És ezzel utal Krishna, vagy Arjuna arra, hogy Arjuna, hogy kedves Krishna, az ellenséget kell elpusztítanunk, nem a családtagjainkat. És akkor miért kell nekem ezt csinálnom? 5. vers, Zsolti.
Guru alapjárni
szépen. Arjuna ebből a fejezetben kifejezi, hogy jobb lenne számára koldulva élni a világban, mint sem a rokoni árán élvezni az életet. És hogy megértsük, hogy ez mennyire igazából egy lehetetlen helyzet egy kshatriya számára, hogy koldulásból tartsa fenn magát. A kshatriák nagyon büszkék. Nagyon büszkék, és nem hajlandóak koldulni igazából. Volt egy alkalom, amikor az erdőben voltak számüzetés alatt, és a folyóparton volt Bhima Draupadival, és a folyó lesodort magával egy 1000 színú lótuszvirágot, és kihalázták a folyóból, és Draupadi nagyon-nagyon megörült ennek. És akkor kérte Bhimát, hogy hozzon még neki egy nagy csokorravalót, hogy tudjon egy virágfüzét készíteni Yudhisthira Maharajnak belőle. És akkor Bhima akkor szerette volna teljesíteni Draupadinak a kérését, és akkor elkezdte megkeresni, hogy honnan jött ez a lótuszvirág. És akkor egy idő múlva akkor megtalált egy nagyon szép, gyönyörű tavat, ami Kuverának, a mennyei félisten kincstárnokának a tulajdonába tartozott, és Rákshaszák, Jakshák őrizték ezt a tavat. És akkor csak Bhima odament, és akkor elkezdte, mert a tó tele volt ilyen, ezekkel a lótuszvirágokkal, elkezdte szedni a lótuszvirágokat. És mondták neki a katonák, hogy ez Kuverának a tava, nem vihetsz el az ő engedélye nélkül. De mondták neki, hogy Kuvera nagyon kedves, nagyon kegyes hangulatban van, hogy ha odamész hozzá, és kérsz tőle, akkor biztos fogadni neked. És akkor mondta Bhima, hogy nem, én ksatria vagyok, én nem fogadok el adományt senkitől, én elveszem, amire szükségem van. És akkor szedte tovább a lótuszvirágokat, és akkor a jaksák meg elkezdtek harcolni vele, megölte az összeset, és akkor elvitte Draupadinak. De akkor kifejezte, hogy én nem fogok könyörögni senkinek, ami nekem kell, azt én elveszem, és nem fogok senkitől se kérni semmit. Csak az, hogy Arjuna itt kifejezi azt, hogy jobb koldulva élni a világban, az megmutatja, hogy ez igazából egy ksatria számára ez egy lehetetlen kijelentés. Tehát, hogy egy ksatria nem tud így élni. Jó, olvassuk fel a 6. verset. Kisorfogó.
Második fejezet
6.
Nacsajtad vidma kataram jajjo jajvár jajéva jajivár jajéjú jajéva hatvána vigyívi sásma vigyívi sámas évas vasit évas kitá promukédá taráská szavakat is.
Azt nem a fordítást.
Azt sem tudjuk, melyik a jobb, ha mi győzünk, vagy ha ők győznek velünk. Ha megöljük Dhritarásra fiait, tovább már nekünk sem szabadna élnünk. Most mégis előttünk sorakoznak a csatatéren. Magyarázat.
A magyarázatnak a második részét olvassuk fel. Itt amikor
E megfontolások határozottan bizonyítják, hogy Arjuna nem csak az új hűséget kapta, de rendkívül felvilágosodott személy is volt, aki teljesen ura tudott lenni elméjének és érzékeinek. Kívánsága, hogy Kordóba éljen, ha bár királyi család sarja volt, szintén lemondását mutatja meg. Ezek a jelenvonások valami Sikrisnának a lelki tanítómesterének szavai, vedett kite azt mutatják, hogy Arjuna igazán erényes ember volt, és ebből arra következtethetünk, hogy megérdemelte a felszabadulást. Az ember mindaddig nevelkedtek a tudás síkjára, amíg nem képes uralkodni az érzékszerveim, tudás és odaadás nélkül pedig senkinek sincs esélye a felszabadulásra. Arjuna az anyagi kapcsolatait jellemző rendkívüli jelenvonások mellett ezekkel a tulajdonságokkal is mind rendelkezett.
Tehát itt hallunk arról, hogy Arjuna milyen jellemvonásokkal rendelkezett, ami képesítette őt arra, hogy igazi tanítvány legyen. De még ezek a csodálatos jellemvonások és az alázata se biztosított arról, hogy ne legyen zavarodottságban. És ezért a 7. versben Arjuna meghódol Krishna előtt. Megkérjük az Istent, hogy olvassa fel ezt a 7. verset.
Ebben a helyzetben kérlek téged, mondd meg világos, hogy mi a legjobb a számomra. Most a tanítványa vagyok, egy lélek, aki meghódolt előtted. Kérlek, oktassam.
És ahogy magyarázatban az első befejezést olvassam.
Természet elrendezése folytán az anyagi cselekedetek szövegőjén zavarok tudatosságot
Képes megmutatni a helyes utat, azt, hogy hogyan teljesíti be az élet értelmét. Már valami érintés, ezért azt tanácsolja, ha megoldást akarunk találni az élet gondolmaira, és ha akarjuk érteni ennek tudományát, egy lelki tanítómesterhez kell fordulni, aki a tanítvány láncolat tagja. Az az ember, akinek igaz lelki tanítómestere van, mindent megtudhat. Nem szabad ezért az anyagi zavarodottság helyzetében maradnunk, egy lelki tanítómesterhez kell fordulnunk. Ez a magyarázat ennek a versen.
Köszönöm szépen! Tehát Arjuna itt meghódol Krisna előtt, és el akarja őt fogadni lelki tanítómesterének. Srila Prabhupada a magyarázatban mondja, hogy az anyagi világ tele van zavarodottsággal, amelyek az erdőtűzhöz hasonlítanak. Ezért mi minden reggel énekeljük a mongola áratin, hogy szamszára dávána a lidalóka, Pranaya Karunya Ganaganatvam Praktasya Kaljana Gunaganatvasya Mandé Guru Sri Charanára Vindam. Ez pontosan ezt jelenti, hogy az anyagi világban minden személy ége be a tűzbe, ebbe az anyagi szenvedésnek a lángoló tüzébe. A lelki tanítómester az olyan, mint egy áldást hozó esőfelhő, aki eloltja ezt az erdőtüzet. Mert csodálatos tulajdonságokkal rendelkezik. Ő ezeknek az óceánja, ezeknek a tulajdonságoknak, és tisztelettel és hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lábai előtt. És akkor Arjuna is itt meghódol Krisna előtt, mert látja, hogy nem tudja megoldani a problémáját. És mindenkinek, aki nem tudja megoldani a problémáját, az mindenkit az anyagi világban meg kell hódolnia egy lelki tanítómester előtt, és akkor itt látjuk Arjunának a példáját. De Krisna először nem fogadta el Arjunát tanítványának, mert egy másik kapcsolatban voltak. Krisna Arjunának a barátja volt. És Viszonát Csakarati Thakur magyarázza, hogy Arjuna először felajánlotta, hogy fogadja el őt tanítványának, akkor mondta Krisna neki, hogy Arjuna, te olyan nagy tudós vagy, hogyha engem elfogadsz lelki tanítómesterednek, akkor az okos logikáddal és az érveiddel le fogsz győzni engem. És akkor hogy tudlak én téged tanítani? Itt van, menj inkább Vyászadévhez, ő is itt van a közelben, és hogyha elmész hozzá, ő minden bizonnyal akkor megtanít az abszolút igazságra. Menj hozzá. És akkor Krisna tesztelte Arjunát, hogy mennyire komoly. De Arjuna nem fogadta el, mondta, hogy nem. Én a te tanácsodat, a te segítségedet szeretném kérni. És akkor itt a 8. versben folytatja, hogy miért kéri Krisnának a segítségét.
Tapasyami Nalapandiyad Yad Chokan Uccho Shara Udiyaran Apapya Gubam Asapapnam Nidham Rashyam Suyaran Api Chadipanjam. Nem tudom, hogyan ülszem bele ezt a választ, megőzni, nem leszek képes még akkor sem, ha egy páratlan virágzó földi királyságot nyerek. Olyan korlátlan hatalommal, mint a félisteneké a mennyek országában.
Köszönöm szépen. Igaz, itt Arjuna beismeri a gyengeségét, és meg akarja oldani a problémáját. De mit mond ez a vers? Mit mond ez a vers?
Bánat miatt nem tudjuk majd jövőzni az öröm.
Nem? Arjuna próbálja megoldani a problémáját. És ez, ebben a versben mit kommunikál Krisnának?
Hogy nem képes.
Nem képes, és mi
hogyan húzza el?
Azt értem, de mond valamit, amit keresek.
Hát, hogy ő akarja elérni saját magát.
Igen, pontosan, amit az Ancsi Mataji mondta, hogy anyagi eszközökkel nem lehet ezt megoldani. Azt mondja, hogy még akkor sem leszek képes legyőzni ezt a bánatot, hogy egy páratlan, virágzó földi királyságot nyerek, olyan korlátlan hatalommal, mint a félisteneké a mennyek országában. Ezzel Arjuna azt fejezi ki, hogy ezt a problémát nem lehet anyagi eszközökkel megoldani. Minden egyes ember arra törekszik itt a világban, hogy a problémáit anyagi módon megoldja. Hogyha majd lesz sok pénzem, akkor nem fogok szenvedni. Hogyha lesz nagy házam, nem fogok szenvedni. Hogyha lesz egy jó állásom, akkor nem fogok szenvedni. Hogyha lesz jó családom, akkor nem fogok szenvedni. Hogyha sok alattvalóm lesz, akik követik az utasításaimat, akkor majd nem fogok szenvedni. Itt Arjuna ebben a versben kifejezi, hogy bármilyen anyagi erő vagy hatalom legyen a birtokomban, ezt a problémát nem tudom megoldani. És nekünk is biztosnak kell lenni abban, hogy az anyagi nehézségeknek a problémáit nem lehet anyagi úton megoldani. Nem kell egy másik fajta megoldás. Srila Prabhupada úgy fogalmazott, hogy lelki megoldások anyagi problémákra. Ez a önmegvalósítás tudományában az egyik fejezetnek a címe. Tehát, hogy ezeket az anyagi világnak a problémáit nem lehet anyagi úton megoldani. És ez a fejvers ezt fejezi ki. Kérjük a Vizsbászit, hogy olvassa fel a 9. verset. Itt ez egy érdekes vers. Ugye a 7. versben azt mondja Arjuna Krisnának, hogy meghódolok előtted, fogadj el a tanítványodnak. És itt mit mond a 9. versben? Nem fogok harcolni. Fogadj el, csinálok, amit mondasz, de harcolni nem fogok. Ez ismerős nekünk is, hogy mi is meghódolunk, de ezt és ezt nem akarjuk csinálni. És akkor így kifejezi Arjuna, igazából a mi helyzetünket fejezi ki, hogy mi milyen tudatállapotban vagyunk. Nagyon érdekes, a 7. fejezet már mondja Krisna, vagy mondja Arjuna, hogy meghódolok előtted. És mi Krisnának az utolsó utasítása Bhagavad Gita-ban? Nem, igen. Ne félj, az előtt mi van? Úgy, abban a versben. Add fel a vallás minden változatát, hódolja meg egyedül én előttem. Megvédek minden bűnös visszahatástól, ne félj. De már Arjuna mondta a 7. versben, hogy én meghódolok előtted. És Krisna a végén azt mondja, Arjuna, hódolj meg. Tehát Arjuna már meghódolt, azt mondta, hogy meghódolt. Ez mit jelent?
Nem tud több mindenkit találni.
Nem? Ez mit jelent?
Krisna utasításait elfogadja. Ez ugye egész addig mégsem hódolt, meg csak mondta.
Igen, igen, egy szempontból igen, mert először Arjuna kifejezte ezt a szavaival. Kedves Krisna, én meghódolok előtted. Igaz, mondjuk, hogy meghódolunk. De aztán itt a 9. fejezetben mondja, hogy meghódolok, de azért harcolni nem fogok. A meghódolás az egy folyamat, egy fokozatos fejlődés. Tehát, hogy a meghódolás az nem egy pont, hogy akkor most meghódoltam, és előtte nem voltam meghódolt, most már még teljesen meghódoltam, hanem a meghódolás az egy fokozatosan erősödő folyamat, hogyha szépen gyakoroljuk a Krisna tudatot. Ugyanúgy, mint hogyha valaki egy súlyemelő világbajnok akar lenni, és a világbajnoksághoz mondjuk 300 kilót fel kell emelni. Ha valakinek ez a vágya, akkor nem a 300 kilóval kezd el gyakorolni, mert az túl sok először, hanem elkezd valamennyivel. 10 kilóval, 20 kilóval, 30 kilóval, és akkor így fokozatosan emeli a súlyokat. Ugyanígy a meghódolás az is egy lépcsőzetes folyamat. És akkor Krisna, amikor ezt a végső utasítást adja, akkor igazából összefoglalja a tanítását, hogy Arjuna, akkor hódolj meg. De már a Bhagavad Gita előző fejezet is arra inspirálták Arjunát, hogy hódoljon meg. Tehát ez a meghódolás az egy folyamat. Jó? 10. vers. Krisna mosolyog, mert a barátja akar őt fogadni lelki tanítómesterének. És itt látjuk, hogy Krisna elfogadja ezt a szerepet. Itt Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy amikor mesternek választották, rögtön vállalta ezt a szerepet, és tanítványhoz mesterként kellő komolysággal szólt. És ott látjuk, hogy ez nyíltan a két sereg között történt, úgyhogy mindenki hallhatta Arjunának és Krisnának a beszélgetését, és kellő komolysága, hogyha valaki elfogad egy lelki tanítómestert, akkor követnie kell az utasításait. A bakták is idővel elfogadnak lelki tanítómestert, és nagyon fontos, hogy amikor valaki el akar fogadni lelki tanítómestert, azt ne egy divatból csinálja, ne azért, mert másoknak is van lelki tanítómestere, ne azért, mert akkor én is majd valaki leszek a közösségben, akkor nekem is lesz egy ilyen szanszkrit nevem, akkor már én is számítok valakinek, hanem azért kell elfogadni a lelki tanítómestert, hogyha valaki meg akarja érteni az Istenség legfelsőbb személyiségét, és akarja őt szolgálni. És ehhez szükségünk van egy lelki tanítómestere. Nem szabad anyagi motivációból elfogadni egy lelki tanítómestert. Mert a lelki tanítómester és a tanítvány kapcsolata az nagyon komoly. Akkor valaki leül oda a túlhoz, és akkor megfogadja a fogadalmait, hogy követni fogja a 4 szabályt, 16 kört fog csapázni, és követni fogja a lelki tanítómesternek az utasításait. Nem csak a tanítványnak van fogadalma, hanem a lelki tanítómesternek is van egy fogadalma ott a tűznél, ő pedig visszaviszi a tanítványt Krisnához. Ennek az a feltétele, hogy a tanítvány hajlandó követni az utasításait. És amikor valaki még nem készült fel arra, hogy kövesse a lelki tanítómesternek az utasításait, akkor inkább jobb még várni, nem kell sietni, nem kell elsietni ezt a dolgot. Valaki akkor fogadja a lelki tanítómestert, amikor hajlandó követni az utasításait. Jó, és még elolvasok ezt a 11. verset, és akkor utána tartunk. Eszter Mataji.
Mivel beszéded mellett olyasmit gyászolsz, amit nem érdemes bánkódni. A Gajcsak nem magyarázatot is
így. Én nem tudom, hogy és már szintén tanít tájnát, amikor közölte ostobának nevezte. Művelt emberként szólsz, de azt mégsem tudod, hogy a tanult ember kifejezi a test, kifejezi a lélek. Nem panaszolik a test egyik állapot, amiért sem, legyen az élő vagy halott. Ha hogyan az a később fejlődő keresztéből világossá válik, a tudás annyit jelent, mint ismeri az anyagot és a lelket, valamint mindkettő irányítóját. Arjuna azzal érvelt, hogy a vallásos elvek fontosabbak, nem rendelkezett ezzel ismerettel, ezért nem a szabad bölcs embernek mutatni magát. Nem volt az, és ezért olyan sem, ami miatt panaszolok, ami miért egyáltalán a testben születik, és sors az, hogy ma vagy holnap elhúzduljon, ezért nem olyan fontos, mint a lélek. Aki ennek tudatában van, az valóban művelt, és számára semmi nem jelent okot a panaszkodásra, bármilyen hát legyen a
test. Nem szépen. Itt Arjunát megszedje Krishna. Arjuna nagyon sok érvet felhozott a szentírásokból, hogy miért nem akar harcolni, de mégis volt egy problémája Arjunának. Ő mindig bánkódott és szenvedett. És akkor Krishna egy közvetve ostobának nevezte. És miért nevezte ostobának? Mi a jellemző egy ostoba személynek?
Hát nem tudok különbséget tenni test és lélek között.
Ez annak a következménye. Arjuna nagy tudás volt, tehát tanúbizonyságot úgymond idézte a szentírásokat, de mégis szenvedett. És ez azt jelenti, hogy ha valakit a nagy tudása nem tesz boldoggá, akkor egy ostoba. Tehát, hogy aki szenved, az ostoba. Tehát itt azt mondja Krishna. Arjuna, hogyha te szenvedsz, az azt jelenti, hogy ostoba vagy. Tehát, hogy erre való a tudás. Hogyha valakinek van igazi tudása, akkor nem fog szenvedni. És Arjuna művel tudósnak mutatta magát, idézte a különböző szentírásokat, de mivel mégis szenvedett, bánkodott, panaszkodott, akkor Krishna így közvetve ostobának nevezte. És ez ránk is vonatkozik, ugye mi is annyi féleképpen szenvedünk itt az anyagi világban. Akkor ez mit jelent?
Ostobák.
Azt jelenti, hogy ostobák vagyunk. De ezt nem olyan könnyű beismerni, mert azt gondoljuk, hogy mi nagyon, nagyon okosak vagyunk. De ez a képesítés ahhoz, hogy valaki megértse a Bhagavad Gita-t, hogy lássuk, hogy szenvedünk itt az anyagi világban, akkor ennyire ostobák vagyunk. Van egy érdekes történet ezzel kapcsolatban, mint a tradícióban. Rabbi otthon volt a feleségével, és akkor kopogtak az ajtaján. Kinyitotta az ajtót, és akkor ott állt előtte egy személy, és mondta a rabbinak, hogy kedves rabbi, azért jöttem hozzád, hogy tanuljam a szentírásokat, kérlek taníts engem. És akkor mondja, hogy neki a rabbi, te gazember, menjél innen, nem akarlak téged látni, és akkor becsapta az ajtót. Akkor a felesége nézi, mit csinál a férje. Jött valaki hozzá, hogy tanulja a szentírásokat, és akkor elzavarta, és akkor rácsapta az ajtót. Következő nap jött egy másik személy, kopogott az ajtón, kinyitotta a rabbi, és megkérdezte, mit szeretnél? És mondta, hogy én nagyon szeretnék segíteni az embereknek, akkor kérlek, taníts engem. A rabbi megint mondta, hogy te egy csalóg az ember vagy, rácsapta az ajtót, és akkor elküldte így, és a felesége még jobban csodálkozott. Itt volt ez a második személy, aki jött, hogy segítsen másoknak, és akkor ezt is elzavarta a férje. Mi ütött ebbe az emberbe? És akkor a harmadik nap megint jön valaki, és kopog az ajtóján, és akkor mondja neki, hogy kedves rabbi, én nagyon elesett vagyok, nagyon ostoba vagyok, kérlek segíts nekem, taníts engem. És akkor mondta, jó, gyere be. Végre valaki, aki tudja, hogy milyen hangulatban kell tanulni a szentírásokat. És akkor a felesége megkérdezte tőle, hogy miért küldted el az első kettő embert? És akkor mondta, hogy ha valaki jön és akarja tanulni a szentírásokat, legtöbbször csak a saját hasznára akarja. Van valami a motivációja, amit meg akar magyarázni a szentírásokból. Annyi olyan ember van, aki vágyik az érzékielégítésre, és a saját érzékielégítését akarja bebizonyítani a szentírásokból, hogy lehet azt csinálni. Mi is annyiszor találkozunk olyan emberekkel, akiknek mondjuk, hogy nem szabad húst tenni. Benne van a Bibliában, hogy ne ölj. És mit mondanak erre?
Megengedte
Isten. Az nem az csak emberre vonatkozik, állatot lehet ölni.
Ilyen nincs a Bibliában.
Van sok minden a Bibliában, de az a lényeg, hogy mi a célja a Bibliának. Mert van, amikor a szentírások megengedik a húsevést. De ennek a célja nem az, hogy bátorítsák a húsevést, hanem korlátozzák azoknak a húsevését, akik amúgy is ennének húst. Például a Védákban is van egy olyan rész, ahol vannak olyan áldozatok, hogy húst lehet, egy állatot fel lehet áldozni Kali istennőnek a templomába. Éjfélkor, teli holnapján, éjfélkor, az azt jelenti, az egyszer van egy hónapban, éjfélkor, akkor valakinek a Kali templomába el kell vinni egy kecskét, és akkor saját kézzel meg kell ölni, és fel kell áldoznia. De még mielőtt megölni a kecskét, akkor a fülébe kell súgnia a mantrát, egy mantrát. És az a mantra az azt jelenti, hogy most én öllek meg téged, de következőleg megengedem neked, hogy te ölj meg engem. És ezt először el kell mondani, és akkor utána megöli úgymond a kecskét. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy valaki, amikor egy ilyen dolgot csinál, és van egy kis esze, nem kell, hogy sok legyen, de legalább egy kicsi, elgondolkozik, hogy én most azt mondtam, hogy én megöllek téged, de megengedem, hogy te ölj meg engem következőleg. A húsnak maga a hús, azt úgy hívják szanszkritban, hogy mámsza. Ez röviden azt jelenti, hogy most te, de holnap én. Tehát, hogy most én eszem a te húsodat, holnap te fogod az enyémet enni. Ez a karmának a törvénye. És valamikor az emberek nem veszik figyelembe a szentírásoknak az utasításait, csak úgy gondolják, hogy én csinálhatok azt, amit akarok. És akkor mondta, hogy ezért elküldtem az első szemét, mert láttam, hogy nem volt őszinte. És mi volt a második személlyel, aki azt mondta, hogy segíteni akar az embereknek? Mondta, hogy segíteni akar az embereknek, az legtöbbször azt jelenti, hogy ő jó embernek akar látszani a társadalomban, és ő akarja, hogy dicsőítsék amiatt, hogy ő milyen jó és milyen kiváló. És csak a mások nehézségéből akar magának erényt kovácsolni. És akkor ő sem volt alkalmas jelölt, hogy tanulja a szentírásot. Amikor valaki jön, és tudja, hogy én itt szenvedek, ostoba vagyok, nem tudom megoldani az életemnek a problémáit, akkor ő egy alkalmas jelölt arra, hogy tanulja a szentírásokat. És igazából itt Krishna ugyanezt mondja Arjunának, hogy Arjuna, ostoba vagy. Ostoba vagy azért, mert szenved. És a bölcsek nem bánkodnak sem az élő, sem a halott fele. Ezzel a szóval kezdődik, hogy Masuchaha, nem Asocsián. Igen, Asocsián. Asocsián az azt jelenti, hogy csak ugyanaz, mint Masucha, hogy nem szabad bánkódni. Asocsián, mert Sucha az azt jelenti, hogy bánkódás, és Masucha vagy Asocsia az ugyanazt jelenti, hogy nem bánkódni. Az Asocsián nem érdemes bánkódni. Mert a művelt emberek nem bánkódnak a testnek a változásai miatt, mert ez mind ideiglenes. Ez a 11-es vers, így Krishna felállítja a diagnózist. Arjuna, te szenvedsz, ezért, mert azért szenvedsz, mert nincs tudás. És akkor Krishna elkezdi tanítani Arjunát. Kérdése mindezekhez, amit te figyelmi, legyen hal. személy, aki bebörtönzi az élőlényeket itt az anyagi világban. És ez a börtön, ez nem úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy mi szabadok vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, bármerre mehetünk. De itt nincsenek falak, nincsenek rácsok, itt az anyagi érzékkielégítés, főleg a szexuális életnek a bilincsei kötik ide az élőlényeket az anyagi világon, és nagyon jól őrzött foglyok, és annyira erős ez az illúzió, hogy nem is tudják, hogy börtönben vannak. Na, hogyha nem tudják, hogy börtönben vannak, akkor nem akarnak kiszabadulni belőle. És Durgán, az azt is jelenti, hogy börtön, vagy aki őrzi a rabokat itt a börtönben. És Mája, ez azt jelenti, hogy illúzió. Nem, Jóga Mája, az ő eredete Jóga Mája, a belső energia, és Mána Mája, vagy Durga, a külső energia. A külső energia a belső energiából az ő részleges kiterjedése. Ér valamit, de nem teljes. Tehát ugyanígy, hogyha valaki mondjuk hémolítási meg ilyen ezt a szakácskönyvet, és valaki kívülről megtanulta a szakácskönyvbe a recepteket. Nagyon jó, hogy kívülről megtanulta, de hogyha soha nem főz, akkor igazából nem ér vele semmit. Ugyanúgy, hogyha valaki az elméleti tudását nem tudja alkalmazni a gyakorlatban, az majdnem olyan, mint hogyha nem lenne neki. Egy szempontból nem olyan, mert akkor az első lépés már megvan, de kell a következő lépéseket is. Arról azt hiszem beszélünk ott a megjelenőn, a savanam, mananam, mindigy elszemem, a tudásnak a szintje. Jó? Igen?
Az a kérdésem, hogyha van már akinek az a dolga, amit csinál, akkor miért van szükség arra, hogy karrier jöjjön és sörés?
Másik személy. Tehát, hogy itt van Mája, ő, aki felelős az egész anyagi világért. Ő a börtönőr. Ő őz itt a rabokat. De Kali, ő pedig egy másik személy. Van ez a négy korszak, Szatyajuga, Tréta, Dvápara és Kaliuga. És van a vallás bikájának a lába. Az igazságosság, tokegy, a lemondás és a tisztaság. És minden egyes korban az egyik lába elveszik. És itt a Kali korban már csak ez az igazmondás áll, de ezt is próbálja Kali eltörni ezt a lábat. És minden korban ez Kali az a legrosszabb kor, itt már az emberek egyre kevésbé és kevésbé követik a vallásos elveket. De Kali Yuga azért van, mert az emberek vágynak arra, hogy legyen. Ugyanígy miért van ez az anyagi világ, ezt nem Krisna vágyából jött létre, hanem a feltételekhez kötött léleknek a vágya. A lelkek vágynak egy olyan helyre, ahol azt gondolják, hogy nem kell Istennek az utasításait követni. Nem akarják látni Istent, mert zavarja őket az érzék kielégítésében. Ezért az anyagi világ egy olyan hely, ahol látszólag nincs jelen Krisna. Krisna ott van minden élőlény szívében, minden egyes atomba benne van, de valaki láthatja úgy, hogy nincs Isten. Az Nietzsche-nek volt ez a híres mondása, Isten halott. És akkor van egy ilyen grafit is, hogy Isten halott, aláírás Nietzsche. Következő, Nietzsche halott, aláírás Isten. De itt lehet azt gondolni, hogy nincs Isten, vagy Isten meghalt. De ezen belül a Kali Yuga még egy plusz fűszer. Mert van az általános illúzió, hogy itt ragaszkodunk az anyagi érzékkielégítéshez. Még mindig van probléma ezzel a védikus kultúrával. Ez nagyon sok szabály van, hogy hogyan lehet az érzékkielégítést gyakorolni. Van család, és hogyha valaki akar szexuális életet, akkor meg kell házasodni, és akkor fel kell nevelni azokat a gyerekeket, akik ebből a kapcsolatból megszületnek, és akkor kell tanítani őket, férhez adni őket, vagy stb. Kiházasítani, egy csomó kötelesség. De egy Kali Yuga egy olyan hely, olyan társadalmat alakít ki, amikor nem kell követni a védikus szabályokat, el lehet válni, bárki bármit csinálhat, anélkül, hogy követni a szabályokat, önmérgezést, stb. Stb. Megölhetik a gyereküket, a anyák a méhben, és akkor a törvény ezt támogatja. Tehát, hogy ahhoz, hogy legyen egy ilyen korszak, ahhoz Kalinak nagyon sokat kell dolgoznia. Szegény Kali, már évvel megteremtjük ezeket a lehetőségeket. Azért, mert a feltételkezkedett lelkek vágynak erre. Vágynak erre, hogy legyen ilyen lehetőség. És akkor Kali biztosít ezeket a lehetőségeket. Kereslet és kínálat. Azért van Kali Yuga, mert van rá kereslet. Az élőlények vágynak akarnak egy olyan korszakot, hogy ne kelljen követni a világnak az utasításait, a szentírásoknak az utasításait. És akkor ezért van Kali Yuga. Azért vagyunk a Kali Yugában, itt akarnak. Mert hogy amikor valamit tapasztalunk magunk körül, nem szabad már sokat hibáztatni. Mi azért vagyunk pont itt, pont a Kali Yugában, mert pont itt akartunk lenni. Szerencsére találkoztunk Srila Prabhupádnak a Sankirtan mozgalmával, Sri Chaitanya Mahaprabhunak a Sankirtan mozgalmával, ami lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy kikerüljünk ebből a körforgásból, ebből a anyagi világból, Kali Yugából. Tehát azért kell Kali, mert mi akarjuk. Volt egy, igen, vannak erre még történetek is, de nem akarok túlhúzni. Jó, más kérdés. Ez jó így.